Világ. Hoffer József atya beszélgetését hallhatják a Lakatos házaspárral. A második rész következik.
Szeretettel köszöntöm tehát a Mária Rádió hallgatóit, különösen Máriát, Tibort, akik hadgyermekes szülők, hát most már nagyszülők vagy dédszülők, úgyhogy. És azért hívtam meg őket ebbe a beszélgetésbe, mert mint a párkapcsolatokban, szükségünk van egy kis bátorságra, mert hát az emberi kapcsolatok nagyon törékenyek. Könnyen történik egy baleset, főleg hát manapság rengeteget hallunk eseményekről, amikor a szülők elválnak, gondolom, hogy ez hatással van a gyermekeikre is. Úgyhogy tehát óvatosabb a fiatal generáció, és biztos a késői döntése ez is hatással van, hogy hát látjuk azt, hogy a környezetünkben lévő diákoknak a szülei szintén hát elváltak, vagy törékeny családból kerültek az osztályba. Na hát, mennénk tovább, és jön a gyerek. Ugye? Tehát ez megint egy olyan kihívás, főleg, hogyha esetleg egyetemre járnak a fiatalok, bár nálatok már mind elvégezték az egyetemet. Vagy hogy látjátok azt, hogy érdemes megvárni, míg befejezem az egyetemet, vagy azt mondom, 22 éves vagyok, megkötöttük az esküvőt, és utána jön egy gyerek, vagy hát ugye akkor jönnek a nagy kérdések, abortusz, vagy most hogy védekezik, hogy nem, ebben nem akarok most belemenni bioetikai problémákba. De kétségtelen, hogy nagyon sokszor, ugye majdnem, hogy a gyermek így az első időszakban, mintha nem kívánt eleme lenne egy házasságnak, majd később-később. Hogy látjátok, egy 20-21 éves egyetemisták menjenek bele egy kapcsolatba, és ha jön a baba, mit lehet csinálni? Volt ilyen osztálytársatok, vagy a gyerekeknek ilyen társai?
Ismeretségi körben nem sok ilyen van, be kell, hogy valljam őszintén, hogy ilyen fiatalon házasodtak össze, de van, és nagyon jó házasságok születtek, és gyermeket is vállaltak közbe. Tehát, hogy bizony, hogyha olyan társa van az embernek, aki tényleg a szíve csücske és a Jóisten előtt is elfogadja, akkor nagyon, szerintem nagyon jó, hogyha viszonylag fiatalon házasodnak, és gyermeket is tudnak vállalni. Nyilván nem könnyű, de a nagyszülői segítség az. Ilyen fiatalon még a nagyszülők is fiatalabbak, jobban tudnak segíteni. De azt látom, hogy nagyon jó házasságok születtek, most már kitolódott ez az időszak az egyetemi elvégzett időszak utára, de én szerintem működhet.
Néha a lányoknál azt érzem, hogy hát ugye ők, ha jön a gyerek, akkor legtöbbször, hát idézőjelben ők az áldozatok, hogy otthon kell maradni, ugye, a gyerekkel, és akkor jön egy újabb gyerek, a fér már építi a karriert, és akkor a szegény lányút beszorul egy adott háziasszony szerepbe, vagy vannak erre reális veszélyek, vagy a ismeretségi körötökben, hogy látjátok? Hát persze később is be lehet
látom,
szorulni
egy ilyen. Nálunk három gyermek volt, amikor én visszamentem dolgozni, tehát akkor jött el az az időszak, hogy úgy éreztem, hogy most kell egy kicsit megrázni magam, kell egy kicsit elmenni dolgozni, és a Tibor ebben nagyon támogatott, mert egyébként eredendben mi négy gyereket szerettünk volna, de hogy támogatott, hogy menjek el dolgozni nyugodtan, és meglátom, hogy fogok örülni majd a többi gyereknek is, hogyha egy kicsit kiléptem úgymond az életre, a munka porondján, én is úgy érzem, hogy valamit le tudok tenni, és utána vidáman és boldogan mentem vissza a gyerekekhez, tehát jó volt ez a kis kitérő.
Na most ugye menet közben aztán a férj is esetleg egy új pálya felé orientálódik. Ez hogy viselte meg, vagy hogy történt ez a családba köztetek, hogy mit tudom, egy mérnök ember vagy, és akkor bejelentett, hogy egy szakmunkás iskolában leszek tanár, és akkor a Mária mondja, te megőrültél.
Ez is villámgyorsan történt nálunk. A nagy dolgok azok nagyon gyorsan eldőltek. Én is bíztam abba, hogy jól fog elsülni. Hazajöttünk egy nyári nyaralásról, augusztusba, már akkor megvolt a 6 gyerek. És mondtam, hogy nagyon kellene a nyári szünet, tehát megpróbálok egy tanári állást, és néztem néhány hirdetést, és rögtön az elsőre felvettek, a munkahelyről elengedtek, úgyhogy szeptember elején már tudtam kezdeni, tehát 2-3 hét alatt lebonyolódott az egész. Hát ennek az volt az előnye, hogy azért lazább egy tanárnak a óra beosztása, sokkal korábban hazajöttem, és ott volt a nyári másfél hónap tisztán, ami nagyon sokat jelentett a családnak, hogy együtt tudtunk lenni a gyerekekkel. Mondjuk elég nehéz volt, mert aztán közben el kellett végezni a mérnök tanárit, plusz tanítani, mindig új tantárgyak, szóval megvolt az ára, az biztos, de mégis jól sült el a dolog.
De Máriának biztos neked jó volt ez.
Igen. Tehát
az apjukat is látják, nem csak az anyukat.
Nem hőbörögtem egyáltalán, mert az, hogy sokkal több időt tudtunk együtt tölteni, az nagyon sokat számított. Hát volt, hogy hazajött 5 órakor, összepakoltuk a vacsorát, és fölmentünk a Hidegkúti Vöröskővárba, és ott naplementébe vacsisztunk. Tehát, hogy amúgy, hogyha 6-ra ér haza egy férje, akkor ezeket nem nagyon tudtuk volna megcsinálni.
Így mentetek Franciaországba is.
És hát igen, szóval, hogy végül is eleinte autónk se volt, tehát úgy mentünk síelni, hogy számoltuk a csomagokat, a siliceket, a gyerekeket minden átszállásnál.
11 csomaggal mentünk, emlékszem, a Engelsztéren, ahogy felszálltunk a buszra.
Később volt már a fénykor, amikor mikrobusszal tudtunk menni, de igen, megléptük ezeket is, ehhez is kellett bátorság. Aláírtuk a Bianco csekket.
Na most nem tértünk ki erre, de így visszakérdeznék. Gyönyörű, tüneményes gyerekeitek vannak, unokák, minden. Ugye sokszor nagy kihívás az is, ami hát sokszor félelemmel tölti el a párokat, ugye már végeznek ilyen előzetes genetikai vizsgálatokat, és szóval rendkívül megtervezett már egy gyermek születése, szinte irreális, hogy tehát már annyira orvosilag szabályozott módon születik, hogy valahol ott van, hogy egy gyermek születhet valami fogyatékkal is. Ez nálatok, hála Istennek, így nem volt, vagy hogy látjátok ezt a problémát?
Hát nem született ilyen unoka, gyermek sem, unoka sem, de a legfiatalabb lányunknál, ugye most már mindent kimutatnak a Prima ultrahangok és a különféle vizsgálatok, és kiderült, hogy mikor várandós lett, akkor egy beteg kisbaba született volna, és az orvos azt mondta, hogy azonnal el kell venni, és a lányomék azt mondták, hogy nem. És végül is ez a kisbaba megválasztotta az ő útját, mert olyan 3,5-4 hónapos magzati korban megszűnt ez a terhesség.
Értem.
Tehát, hogy ez így alakult, de hogy igent mondtak.
A lányod igent?
Igen.
Igent mondtak
el. Igen, mindketten a férjével.
És ti hogy reagáltatok erre?
Így.
Nem
így.
Kellene inkább esetleg abortusz?
Nem,
szóba se jött egyébként, de az a jó, hogy ők ezt külön eldöntötték, és abszolút szerintem ez...
És megegyeztek mind a ketten?
Igen. Mi soha nem szóltunk ilyenekbe bele, és egyáltalán igyekeztünk az életünkbe sem beleszólni. Ha netán akaratunkon kívül valami történt, azt sajnáljuk, de próbáltuk őket semmiben befolyásolni.
Más pároknál hogy látjátok, hogy ez okoz utána törést a házasságban esetleg egy ilyen gyerek vagy?
Tehát egy ismerősünk van, ahol egy Down-os kisfiú van, és nagyon szerették, és nagyon mindig mondta az anyuka, hogy ebben a kisfiúban annyira sok szeretet van, hogy neki ez egy külön ajándék. Ez ilyen tapasztalatunk van csak.
A Down-osok cukimukok tudnak. A legaranyosabb.
Nagyon-nagyon.
Nálunk fönt a jezsuita gimnáziumban, Miskolcon, ott volt egy Down-os kisfiú, aki ott lakott a kollégiumban a fiúk között, de egy szomszéd kisegítő iskolába járt, valami szakmát tanult. De ez egy olyan tüneményes gyerek volt, hogy az összes gimnazista őt kényeztette. Mondjuk a negyedikes gimiseknek a szobájába vették be. Hát pedáns, takarított, kimosta a ruháit, meg egy cukibuki gyerek volt, úgyhogy jöttek az elsősök, valaki elkezdett vele viccelődni, úgy megverték, hogy a Sanyikát békén kell nagyon, nagyon megszerették.
Igen, és szerethető.
Még tud egy összekötő kapocs is lenni egy ilyen gyerek főleg. Hát, aztán persze vannak nagyon kemény helyzetek, ami nem ilyen... Igen. Hát kihívások, kihívások, sok nehézség. Ugye munkahelyvállalás, mindezekről már... Külföldi munka volt az életedben, vagy a gyerekek életében? Hogy...
Hát nekünk nem volt a mi életünkben, de érdekes módon most így, ahogy tegnap végig gondoltuk, minden gyerekbe be volt valami oltva, hogy 17-18 éves korukba elmentek például az emese, Skóciába elvállalt egy 3-4 hónapos ilyen kisegítő munkát, valamilyen
lelkigyakorlatos
házba. Egyedül 17 éves korában nekiindult, repülővel, hajóval, vonattal, végén egy komppal, vagy öt eszközön keresztül egy ismeretlen helyre elment. Mondta, hogy elege volt a iskolából, ilyen február környékén.
Elfáradt.
Hogy elfáradt, hogy szerette
kikapcsolni.
Abszolút. Nem, aztán végül behozta, levizsgázott ezekből a tárgyakból, és egy pillanatig nem tartóztattuk, vagy segítettünk neki, ha ezt meg tudja csinálni, hát az már nem. De egyébként mindenki, a Szabolcs Franciaországba, Boton egy évig érettségi után elment Peruba, harmadik világ szegényeit, azt hozzájuk ment, és ott a gyerekekkel, ottani perui gyerekekkel foglalkozott.
Most a Botonra visszatérve, hogy hát ő most, mint orvos, kint volt Afrikában.
Igen.
Erről csak egy-két szót, hogy hogy került oda, aki... Nyilván, hogy bennem megvolt ez a vállalkozás.
Igen, igen, azóta is ez egy neki visszatérő témája, hogy a harmadik világgal kapcsolatban mi nagyon sokat tudnánk segíteni, és ő ahol tud, segít nekik. Úgyhogy... megragadja az alkalmat, ha adódik valami ilyesmi. Úgyhogy,
ezt hogy de, reagálnak erre a munkahelyen? Vagy a...
Hát azt úgy tudjuk, jól.
Aztán nem ellenezték, hogy kereshetsz magadnak máshol.
Nem.
Ő milyen orvos egyébként?
Infektológus. Egyébként többiek is, Réka is volt kint.
Angliába
is, Németországba is. Levente meg Csenge együtt volt kint Amerikába. Egy pár hónapot.
De az érdekes, hogy mindenki ilyen segítő feladatot.
Igen, mindenki ilyen segítő poszba.
És nem okozott problémát, egy más kultúra volt.
Nem. Tanulták visszajött. A nyelveket, igen.
Szépen visszajött.
Tehát szabad elengedni szülőknek.
Szabad.
A gyerekét. Ne aggódalmaskodjanak.
Hogy igen. Ha jó a kapcsolat, visszajönnek.
Ha nem menekülnek a családdal, akkor visszajönnek. Na most említetted már a bevezetőnél, hogy egy óriási ajándék, hogy hát mind családi házban laknak.
Igen.
Ugye, tehát azért ez, mit tudom én, 6 gyerek esetében, és hát ismerlek benneteket, valóban nem a mágnás Miskájékkal beszélgetek. Hogy, na most ez a új házat építeni ide-oda, ezt most csak azért mondom itt a kedves hallgatóknak, hogy Tibor végre nyugdíjas, most jöhetnek a pihenő évek, és elhatároztátok, hogy...
Hogy ott hagyjuk a nagy házunkat Hidegkúton a fiataloknak, és egy vályogházat építünk, és kerestünk egy megfelelő helyet, kis faluba, Únyba, és a falunk kívül felépítettük. 44 négyzetméter a belső hasznos terület, és bőven elég kettőnknek, meg hát rengeteg szer vannak ott az unokák, úgyhogy nyáron padláson alszanak, vagy kint a sátorba. Egy fantasztikus élmény, egy 2000 négyzetméteres ilyen gyümölcsfás, kis kertes, egy kis tóval, úgyhogy olyan életünk van, mint a...
Ez egy kihívás, mert azért mi egy korosztály vagyunk nagyjából, hát 70-kedünk, hogy... és ez... A gyerekek ezt hogy fogadták, vagy...
Hát azért ezt jól meg kellett szervezni, utána tanultunk, hogy vályogházat hogy érdemes egy jó betonalapra építeni, utána rakott falat csináltunk, és úgy volt tulajdonképpen a falak építése, hogy háromszor három napot egyfolytában 80 centinként haladtunk elére, ott vagy 15 személy volt, tehát a gyerekeink, meg az ő barátaik, meg a mi barátaink, dolgoztunk, tapostuk az anyagot.
A téglát is ti csináltuk.
Nem, tégla, ez rakott.
Rakott.
Tehát összetapostuk a szalmával és a vízzel a anyagot. És
jó meleg.
És utána a következő menet az volt, hogy a tetőt megcsináltuk. Tehát lassan azért 4 évbe telt, amíg elkészült, de utána kiköltöztünk is. És akkor ott hagytuk a gyerekeknek azt a hidegkúti házat.
Ez egy nagy ház volt. Nagy ház volt, igen.
Hát most végül is a Botondékhoz került, ők belakták, ott 7 vannak, 5 gyerekkel.
Azt
úgyhogy a többiek is...
Hát a szomszédok már megszokták, hogy van gyerek.
Igen. Tehát ott laknak nem messze Leventék is, 4 gyerekkel, nagyon jól együtt tudnak dolgozni, és az a jó, hogy most tőlünk mindenki körülbelül 25-30 kilométerre lakik, tehát egy fél óra, 3-4 óra kocsival, Budakeszin ott a Szabolcs meg az Emese, és Nagykovácsival Csenge, és
Réka.
Vagy Réka, és Csenge meg a...
Hát a fiúk Biatan feleségei, a mennyek azt mondják, anyós egy kicsit távolabb legyet, de azért a Mária nem egy olyan harapós típus, túlságosan jó szívű.
Inkább csak hívják, hogy ide kell menni, oda kell menni, hogy tudnál lejönni, segíteni, és akkor megvan a heti beosztás.
Nem
mutatkozunk egy pillanat is. Úgyhogy megvan minden héten.
És most a ház az úgy már elkészült?
Persze, az nagyon jól működik. Van egy kemence benne, az a testedzés, hogy vágom a fát, rakom a kemencét. A Mari pedig a kerttel foglalkozik, virágokkal.
A 22. tepsis almás pitét készít.
Hát ez így van. Hogy...
Na hát ez fantasztikus. Még egyszer nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek. És hát a Jóisten segítsen titeket. Bátorság, ugye? Bátorság, ne féljetek. Jézus mindig ez volt. Mindenkinek mondta, bátorság, ne féljetek. És hát ha... Az Úr velünk, ki ellenünk című felkiáltással. Hát próbáltam egy kis kedvcsinálóként meghívni titeket, úgy, hogy annak idején a fiatal házasokat is elvittem hozzátok. Tehát akkor még az első lépéseket tettétek meg ti is. Jó, köszönjük a hallgatóknak, hogy együtt lehettünk.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
A házasságkötéshez szükséges bátorság. Hoffer József atya beszélgetését hallották a lakatos házaspárral. A második rész hangzott el.